Hölgyeim és Uraim, először is nagyon köszönöm a meghívást, és látván az előző két est tartalmát és a nagyon izgalmas vitát, ami kialakult, azt gondoltam, hogy talán menjünk egy kicsit följebb. A Pax Romana egyébként is erről szól. Hogy próbáljak egy regionális, illetve globális kontextus felvázolni. Elnök úr az imént említette, hogy sokakban felmerült a kérdés, miért a vízzel foglalkozni, egyáltalán mi a fontos ebben. Nos, a mai 40 percre tervezett beszélynek igazából az lesz a célja, egyetlen mondatban foglalható össze, az pedig úgy szól, hogyha az emberiség a 21. században képes elkerülni a nukleáris holokausztot, arra a következő probléma, amivel foglalkozni kell és meg kell oldani, az a víz lesz. Ezt a tézist próbálom az elkövetkező 40 percben igazolni. Bizonyos helyeken túl sok, másúttól kevés, egyes helyeken pedig túl sok és túl kevés van egyszerre a vízből. Ez Japán, nem egy cunami, hanem egy töltés meghágás. Azok az árvizek, amelyek Japánban kialakulnak, a nagyon rövid, de nagy relief energiájú vízgyűjtőkön rendkívül gyorsan szaladnak le. És úgy tűnik, hogy ezeknek a szélsőséges hidrológiai eseményeknek a gyakorisága növekvőben van. Kérdés van, igaz-e ez a hipotézis? Legelőször hadd mutatok be egy idézetet az Egyesült Államok hírszerző tanácsának tavaly előtti jelentéséből, mert azzal foglalkozott, vajon melyek azok a főbb kihívások, amelyel az emberiségnek és a politikának 2030-ban szembe kell néznie. Négy ilyen nagy kihívást találtak. Egyrészt az egyén megerősödése, mint olyan megerősödése, a hatalom megosztása, a népesség növekedése, illetve a népességi mintázatok, népesség mennyisége és eloszlása a változóban növekedése. És negyedikként, de ez nem egy prioritási lista, az az egyre erősödő kölcsönös összefüggés, ami az energiabiztonságot, az élelmiszerbiztonságot és a vízbiztonságot köti össze. Most ez a jelentés mindenképpen biztonságpolitikusoknak készült, hogy próbáljanak olyan stratégiákat kialakítani az elkövetkező 15 esztendőre, amelyek ezeket a problémákat megoldják. A jelentés tovább megy, és egyik fő konklúziója az, hogy valószínűleg 2030-ra a víz sokkal nagyobb vitatéma lesz, sokkal inkább a konfliktus lehetséges forrása lesz, mint az energia vagy egyéb források. Nézzünk néhány tényt, hogy mennyire ingatag lett a vízzel kapcsolatos helyzet az utóbbi időkben. Nem csak a mezőgazdasági elrobbanást és az ahhoz kapcsolódó politikai mozgásokat. Ugye kevesen tudják azt, hogy az arab tavasz Tunéziában indult el, méghozzá vízzel kapcsolatban, és mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban. A mezőgazdasági mafia próbálta a vizet úgy szabályozni, amelyhez a termelők nem jutottak hozzá. Ez volt a nukleusa annak, hogy elindult egy felkelés, amely aztán végigrohant az arab világban. Ha már az arab világról beszélünk, azt is kevesen tudják, hogy a Darfúri konfliktus is alapvetően vízzel kapcsolatos, és víz okán alakult ki, és eszkalálódott. Talán azt is kevesen tudják, és érdemes megemlíteni, hogy az összes katasztrófa körül, beleértve a geofizikai katasztrófákat és a hidrometeorológiai jellegű katasztrófákat, tehát cunamikat, földrengéseket, minden egyebet, a víz az emel legtöbb áldozatot szedi. Gazdasági veszteséget, illetve emberi veszteséget illetően ezeknek a 80-85%-a vízzel kapcsolatos és víz eredetű. Mi hát a gond? Mi történik valójában? Miért történik az, hogy egyre inkább és egyre több helyütt olvasunk a vízzel kapcsolatos gondokról? Ez, ha Özsé itt lenne, akkor nyilván kiigazítana. Ez vajon egy A CNN-hez kapcsolható jelenség, hogy real time, valós időben látjuk az összes katasztrófát, márpedig a hírközlés azt szereti, hogyha katasztrófát mutatható. A hír az, hogy a postás harapja meg a kutyát, és nem fordítva. Tehát, hogy ez most egy torzulás-e, hogy olyannyira el vagyunk látva híranyaggal, hogy azt hiszük, hogy a katasztrófák növekednek, illetőleg ez egy statisztikailag bizonyítható tény-e. Igaz-e az, hogy a hidrológiai ciklus gyorsul? Ha igaz, akkor ebből következik az is, hogy a klímaváltozás létezik. A kettő ugyanis kölcsönösen feltételezi egymást. Ez egy borzasztó egyszerű gondolatkísérlet, amiben hát nagyon sok nem linearitás van, visszacsatolások, statisztikus viselkedések, minden. De lényegben az történik, hogy az atmoszféra, mint egy felső határ működik, visszatartja az atmoszférában azt, vagy a hőmennyiséget, amely növekszik. A radiáció is, hát az ugyanaz, de mint amár egy határféltétel arról kvázi visszapattan. Ha igaz az, hogy a hőmennyiség növekszik, akkor a hőmérséklet, a globális átlaghőmérséklet is növekszik. Ha a globális átlaghőmérséklet növekszik, akkor a párolgás, evapotranspiráció a talajról, illetőleg a növényekről is növekszik. Ha ez igaz, akkor nagyobb a valószínűsége a felhőképződésnek. Ha a felhőképződésnek nagyobb a valószínűsége, akkor nagyobb a valószínűsége a csapadéknak. Ha több csapadék hullik, akkor nagyobb a valószínűsége a megnövekedett lefolyásnak. Quodaran demonstratum, erről van szó. Ha igaz a klímaváltozás. Ha nincs klímaváltozás, akkor a hidrológiai ciklus stabil. Egyébként a ciklus néha lassult, és néha gyorsult. Ezek eléggé bizonyítható dolgok. Azonban ez egy nagy kérdés, amire a szakma mind a mai napig tisztességgel nem tud választ adni. Erről majd később egy pár szót szólnék, ha megengedik. Növekszik-e a kockázat? Igen, hiszen az emberiség újra termel azokat a kockázatokat, mert egy árvízi katasztrófa után visszamegy oda, ahonnan eljött, vagy onnan kiöntötte a víz. Miért? Mert olyanok a társadalmi viszonyok, hogy a szegények más nem tudnak csinálni. Növekszik a sebezhetőség minden körülmények között. Több katasztrófa várható, erre visszatérünk. Kevesebb víz jut fejenként az emberekre az elkövetkezendő években? Erre a válasz határozott igen. Ha az elmúlt 35 esztendőt tekintjük, 1975-ben az egyfőre jutó vízmennyiség globálisan nagyjából 12.000 köbméter volt fejenként évente. Ma ez 5.000. Na most azt persze nem tehetjük meg, hogy egy lineárisan extrapoláljuk, és azt mondjuk, hogy 35 év múlva kifutalolunk a víz, mert a hidrológiai ciklus egy ciklus, amely egyfolytában megújul. Az azonban tény, hogy az egyfőre jutó vízmennyiség az csökken. Várható ezek után egy vízkrízis? No, ez az, amit megpróbálunk egy kicsit részletesebben examinálni. És milyen krízis ez? Ez vajon annak a krízis, hogy elfutalolunk a víz, vagy talán másé? Az, hogy rosszul gazdálkodunk a vízzel? Az, hogy azok a rendszereink, amik a vizet kormányozzák, talán nem működnek? És milyenek ezek a krízisek? Lokálisak, regionálisak, illetőleg globálisak-e? Sokan azt mondják, hogy a vízkrízis nem a készlet krízise, hanem aznak a krízise, hogy miként kormányozzuk a vizet. Na most a vízi mérnökök erre valószínűleg felfognak egy kicsit horkanni, tudjuk, a vízkormányzás a magyar vízügyi szótárban egészen más jelent. Itt a jó kormányzásról a politikatudományi értelemben van szó. Mi a jó kormányzás? És melyek azok a kérdések? A kormányzás igazából azzal foglalkozik, hogy melyek azok a jó dolgok, amiket tennünk kell, versus a menedzsment, a vízgazdálkodás, ami azt mondja, hogy miként kell a dolgokat jól tennünk, és ez nem ugyanaz a dolog. Ez a dolog egy kicsit megnövekedett. A vízügyi szakma az elmúlt években nagyon is a menedzsmenttel volt elfoglalva, nagyon is az, hogy a vízzel hogyan gazdálkodjék. És elfeledkezett azon közben a nagyon fontos keretekről, a törvény erejéről, a számonkérhetőségről, a transzparenciáról, a korrupció elleni küzdelemről, mint minden építkezéssel kapcsolatos szakmában a korrupció óriási nagy vízügyekben is. Most nem Magyarországról beszélek, mert egy globális helyzetet adok. Ha van koincidencia, az teljesen véletlen. Tehát mi az első következmény? És következtetés. Hatot próbálok felvázolni az elkövetkezendő percekben. Az első az, hogy az ipari forradalom óta az emberiség, jobb szót nem találok, annyit babrált a hidrológiai ciklussal, anélkül, hogy értette volna, hogy a hidrológiai ciklus hogy működik, hogy annak mára elég súlyos következményei voltak. Nézzük meg, melyek voltak ezek a meghajtók, ezek a fő globális változásokat előidöző okok. A népesség növekedéstől kezdve egészen a klímaváltozás. Hiszen csak a 20. századot tekintjük, akkor a népesség a 2 milliárdról a század elején 6 milliárdra növekedett a század végére. Azon közben, miután a víz kivételek meghatszorozódtak. Tehát van egy olyan olló, ami ehelyett, hogy záródna, egyre inkább nyílik. Sereg más tényező is befolyásolja, hogy mi történt a vizekkel. Klímaváltozás beleértve, hiszen egészen másról esik ma szó, és történik másként a hidrológiai ciklus, mint korábban. Ki az, aki önök közül arra szavaz, hogy a klímaváltozás a legfontosabb meghajtó tényező abban, hogy 40 év múlva a vízzel hogyan gazdálkodunk? Ki gondolja azt, hogy a klímaváltozás? Ki gondolja azt, hogy a népesség növekedés? Ez egy jó közönség, ide érdemes jönni, mert erről van szó. És ez az, ami tökéletesen ki van a kontextusból véve. A klímapolitikusok és a bizonyos mozgalmak által is. Egyetlen dolog igazolja ezt, napnál világosabban. Ez az ábra, ami a népesség növekedés mutatja. Amit persze lehet zsurnalista módon is tálolni, oly módon, hogy mindenki, a kromanyoni embertől kezdve, aki a földgolyóbison élt, az elmúlt 100 000 évben annak a fele kortársunk. Hát ez következik a dupla-dupla exponenciális növekedésből. Na most azért ez egy elég döbbenetes tény. Ám ha azt megnézzük, közelebbről nézve, hogy mit jelent ez a napi nyelvre lefordítva, akkor azt látjuk, hogy az 50-ben mindösszesen kevesebb, mint tucatnyi, 8 olyan nagyváros volt, São Paulo-tól kezdve Tokióig, Beijing és Peking és a többiek, melyek meghaladták az 5 milliós népességet. Hol tartunk ma? Hát azért ez elég sokkoló. És ebben megmagyaráz, hogy miért esett olyan radikálisan az egyfelújtó vízmennyiség. Mert a felhasználók száma dupla exponenciálisan növekedett. A mai 7 milliárdhoz képest 2050-ben legyen ez a diszkuszió horizontja, 9 milliárdan lesznek. Nagyjából a Föld eléri a fenntarthatóság feltételeit. Ha pedig ez igaz, akkor az is igaz, hogy a vízkészlet ma ugyanannyi, mint amennyi volt a holocén klímaoptimumban. Fix. Azt senki nem ad hozzá. Az forog, de ugyanannyi. Azon közben a felhasználók száma dupla exponenciálisan növekedett, csökken az egyfőre jutó hozzáférhetőség valószínűsége, növekszik a konfliktus a vízért. Erről is fogunk majd egy pár szót említeni. Minden esetre, ami várható 2050-ben, nagyjából, grosso modo a mostani emberiség összessége fog városokban élni. Ez egy egészen más kihívás, mint bármi, ami korábban az emberiség történelmében volt. Nem csak a szűkebb szakma részéről, hogy lehet ennek a sok embernek a vizét biztosítani, és a szennyvizét egészségesen megoldani és kezelni, hanem egészen más szociális jelenségek fognak lejátszódni ebben a konglomerátumban. Mind a mai napig 2,6 milliárd embertársunknak nincs hozzáférése minimális szanitációhoz. Ez nem csak az emberi dignitásnak egy fontos kérdése, hanem a közegészségügynek egy igen-igen jelentős problémája, különösen Szub-Szahara Afrikában. Erről fogunk majd egy pár szót szólni. Mi az a három nagy téja, nagy kihívás, ami tehát igazából befolyásolja azt, hogy a vízzel hogyan fog gazdálkodni az emberiség az 50-es évekre? Minek jött a népesség? Növekedése. A szennyeződés növekedése, ami dupla, tripla exponenciális a mostani helyzetben. Illetve utoljára a szegénység és a szegénység elleni küzdelem. Ami nem az, hogy Fortress Európát építünk föl, és kalesnyikovokkal lőjük össze őket vissza a Mediterránumba, hanem az, hogy azokat a kapacitásokat, amelyek a saját problémáik megoldására szükségesek, azokat Európa megadja oktatási programokon, technikai együttműködéseken keresztül. Ez egy nagyon-nagyon vitatott kérdés, és igazából a szélsőséges nacionalista mozgalmaknak egy olyan táptalajt ad, amivel a politikusok mind a mai napig nem nagyon tudnak mit. Nézzük azt meg röviden, hogy melyek ezeknek a globális változásoknak ahol a klímaváltozás tehát egy addicionális bizonytalanságot jelent, de az egész mögött a népesség növekedés van. Hogy manifesztálódik ez néhány nagyon fontos paraméterben? Mint például a globális széndioxid kibocsátásban, amin látható, hogy az ipari forradalom óta nem meglepően exponenciálisan növekszik. Az is látható, hogy mióta reguláris klímaészlelések vannak, és ez nem hosszú, ez 150 év. 1870 körül kezdett a meteorológiai együttműködés olyan szintre emelkedni, hogy most már globálisan mérték a meteorológiai jellemzőket, amiből a klímára lehetett következtetni. Tehát ez egyben jelez egy nagyon fontos problémát, hogy van nagyon pici ablak, egy 150 éves ablak, ami ugyan nő, de egy 150 éves ablakból kell egy 3,7 milliárdos nagy ablakra következtetéseket tenni, amiből sejthető az, hogy milyen óriási bizonytalansággal terhelt bármiféle következtetés. Ám azt nem tudja senki sem vitatni, hogy a globális hőmérséklet az elmúlt 150 évben emelkedett. Lineárisan ugyan. Az emberi tevékenységhez kapcsolódó nitrogénkötés exponenciálisan növekedett. A parti zónákba érkező nitrogén fluxusok exponenciálisan növekedtek. A trópusi esőerdők veszteségei exponenciálisak. Exponenciálisak voltak és vannak a faj kihalás mintázata. Minden exponenciálisnak tűnik. A McDonald's étteremek száma is exponenciálisan növekszik. Mi a morálja ennek a történetnek? Hogy régi alaphipotézisek, amelyeken mérnök generációk sokasága nőtt föl, hogy tudnélik ez a világ stacionárius, ugyanaz a várható értéke és a momentumai, a szórása, a korreláció struktúra, minden. Ez a hipotézis többet nem működik. Nem működik az sem, amin megint csak mérnök generációk ezrei, hát nem ezrei, de jó néhány mérnök generáció ezen nőtt föl az elmúlt 150 évben, hogy vannak olyan paraméterek, amelyeket a tervezésnél használnak. Ezeket hívják mértékadó árvíznek. 100 éves árvíz, ami statisztikusan 100 évente egyszer fordul, 200 éves statisztikusan egyszer fordul elő 200 évben. 1000 éves árvíz, ami egyszer fordul elő. És ezekre méreteznek műtárgyakat. Nos, ez a hipotézis többet nem igaz. A mértékadó árvizek, illetőleg a visszatérési idő most már nem stacionáris fogalomként értelmezhető. És ez a tudomány számára egy elég nagy gondot okoz. Lehet legyen bármekkora is az a gond, azonban az nyilvánvaló, hogy a víz az, ami az összes globális folyamatot összeköti. Regionális, illetőleg globális esetben is. Társadalmi rendszereket és természeti rendszereket. Elég bonyolult összefüggések és kölcsönhatások szerepelnek például az előbb említett városi vízgazdálkodás esetében is. És a városok alapvetően megváltoznak minden. Többek között olyan furcsa ügyeket is produkálnak, hogy a városok ma már hőszigetként működnek. Sok klímaállomás, ami ezelőtt nem tartozott a városokhoz, ma beépült, és alapvetően megváltoztatta a hőmérséklet profilt. Hát például New York esetében teljesen, abszolút látható egy meredek trend. Nem azért, mert New Yorkban volt egy lokális klímaváltozás, hanem azért, mert a város teljesen körbenőtte, és egészen mások a klímaészlelési adatok. Na most ezekből a bizonytalan adatokból kell nekünk következtetéseket levonni, és azokra politikákat építeni. Na, hát ez egy elég sikamlós pálya. Ugyanakkor, ami nagyon érdekes, hogy az elmúlt 25-30 esztendőben, talán még korábban, igazából a forradalom, hogy 64-67 körül kezdődött a hidrológiában, Ventecsóval és sok nagy amerikai, meg hát orosz kutatóval, valami elképesztő fejlődés történt az elmúlt 25 évben, részint a digitális korlátok lebomlása következtében. És ma már igazából mindent ki tudunk számolni. Ne kvantumfizikára tessék gondolni, hanem mezó jelenségekre, amelyekre vannak adatok, és arra azt elég pontosan lehet szimulálni. Tehát a geokémiai, fizikai, hidrológiai jelenségekre nagyon jól működő modelljeink vannak. Ezek nagy numerikus modellek. Ugye mindenki emlékszik arra, hogy az első nagy meteorológiai modellt Neumann János csinálta még a 40-es évek végén, és 4 napig tartott az északi hemiszféra nyomásviszonyának a modellezése egy 10 szintes hidrodinamikai modellel. 4 napig tartott egy egynapos előrejelzés, tehát az post-dikció volt predikció helyett. Ma viszont már real-time működik valami egészen pontosan a csapadék előrejelzés is. nagyon-nagyon nagy volt a fejlődés. És mégis ott vagyunk, hogy a klímamodellek szcenáriókat tudnak áttekinteni. Ez nem előrejelzés. A klímamodellek nemhogy nem tudják előrejelezni, hogy mi lesz a klímával, azt sem tudják reprodukálni, hogy mi volt a klímával. Ezért azok a nagy bizonytalanság, például az IPCC, a kormányközi klímaváltozási panel, ami egy ilyen szervezet, a 2,5 Celsius és 6,5 Celsius közé teszi az évszázad végére várható változást. Ez nem mindegy. Megint csak nem az a baj, hogy a hőmérséklet megnövekszik, hanem a hőmérséklet növekedés következtében a hidrológiai ciklus sebessége várhatóan alaposan megnőhet. Jelek már vannak a környéken. Egyetlen évet beszáztam ki, ha szabad ezt mondani, 2010. Pakisztán, Indus árvíz, 4 milliárd dollár veszteség egy hónap alatt. Gyakorlatilag 2 évre Pakisztán nemzetgazdaságát kiütötte ez az árvíz. Rá egy hónapra, soha nem látott árvíz Szöulban. Rá egy hónapra, pár hónapra. Rio de Janeiroban a favellákat elmosta a torrens árvíz. Olyan intenzitású csapadékkal, amit azt megelőzően nem észleltek a hidrometeorológiában. Rá egy hónapra, vagy ugyanabban a hónapban, Dél-Afrikában, Szovetót gyakorlatilag elmosta, ami szokatlan volt. Brisbane, mindenki emlékszik rá, amikor a krokodilok bejöttek Brisbanebe. Ez nem a szokásos látogató közé tartozó részhalmaz volt. Tehát valami történik. És hát vannak azért, akik változatlanul szkeptikusak. A klímaingadozás, ami mindig is volt, 3,7 milliárd éve ez így van, klímaingadozás ma olyan addicionális jelekkel lett nagyobb amplitúdójú, amit igazából nem tudunk megmagyarázni, ha csak azzal nem, hogy a hidrológiai ciklus gyorsul. Ennek a kimérés az, ami a szakma nagy kihívása. Ugye tavaly előtt a parlamentet majdnem elmosta a Duna. Voltak, akik ezt sajnálták, hogy nem így volt, de mindesetre egy egészen szokatlan jelenség zajlott le. Na most a klímaváltozás az részben nem egy wunderwaffe, ami mindenre választ ad, hanem egy olyan folyamat, ami 3,7 milliárd éve zajlik. Ha nincs klímaváltozás, akkor már nem ülünk itt, mert a brontoszauruszok döngetnek a Baross utcában. Tehát ezért ezt világosan kell látni, hogy ez nem breaking news. A klíma az mindig is változott. Azonban olyan hatásai vannak, és olyan módon változik, amit nem nagyon tudunk megmagyarázni. Nem tudunk megmagyarázni a reguláris geodinamikával, nem tudjuk megmagyarázni azokkal a jelenségekkel, amik a klímát befolyásolják tisztán, de nem tudjuk megmagyarázni tisztán az emberi beavatkozásokkal sem. A kettő lineáris kombinációként valami olyan furcsa katyvasz kezd kialakulni a 20-as évek óta, ami egy sereg bizonytalanságot okoz. Mindenek előtt, és erre sokan hivatkoznak, ez ott látható igazából, és nagyon pregnáns, hogy mi történik a gleccserekkel, amik szépen visszahúzódnak mindenütt. Nem csak az Andokban, a Himalájában és az Alpokban, hanem egyedütt is. Ez látható a hirtelen megnövekedett lefolyásban, ami gyakorlatilag leszalad a víz, a gleccser nyelvek pedig visszahúzódnak. És ugye ez megkongatta a vészharangokat. De 2 éve elkezdtek nőni. És senki se tudja, hogy miért. A Pamir gleccserei újfent elkezdtek növekedni. Tehát vannak olyan jelenségek, amiknek az értelmezésében nagyon vigyázni kell, ám az kétségtelen, hogy a szélsőségek gyakorisága megnőtt. De még a hidrológusok sem képesek arra, hogy a termodinamika első föltételét megváltoztassák, magyarul a kontinuitásnak működnie kell. Ha több az extrém oldalon, az árvizes, a vizes oldalon az előfordult extrémumok gyakorisága, akkor a másik oldalon, hogy az egyensúly meglegyen, több kell legyen az asszály gyakorisága is kiterjedésében, térben és időben is. Egyébként a kontinuitás nem lenne igaz. És megint visszatérek a stacionaritás, tehát az időbeli állandóság problémájához. 2002-ben, 2003-ban volt a nagy elbai árvíz, ami elmosta a prágai metrót. Akkor volt szerencsém ott lenni, és 6 hónapig nem működött a metró. Volt egy sajtóértekezlet, és az újságírók kérdezték, hogy milyen gyakran fordul ez elő. Hát én a tanult cseh hidrológus kollégáimhoz fordultam, és azt mondták, hogy 200 évenként egyszer. Tehát az ritka esemény. Azt mondja az újságíró, ezek igen rafinált emberek, hogy igen, de hát tavaly is volt egy, és arra is azt mondták a hidrológusok, hogy ez egy 200 éves előfordulási gyakoriságú árvíz. Hát erre azt mondtam, hogy hát ez úgy lehetett, hogy előfordulhatott az az eset is, hogy a tavalyi árvíz a megelőző 200 év utolsó évében volt, ez pedig az elkövetkezendő 200 év első évében van, mert hiszen a statisztika hipotézisenk szerint, miszerint feltesszük azt, hogy az árvízi maximumok évenként egymástól független eseményeket képeznek. Tehát ez bármikor előfordul. Igen, ám te mondta az újságíró, hogy hát a baj az, hogy tavaly előtt is volt egy 200 éves árvíz, már pedig három dimenzióban hazudni még egy hidrológus sem tudott. Felhív ez a példát a figyelmet arra, hogy mindenképpen módszertani fejlesztéseket kell végeznünk. Nagyon sok mindent tud a szakma, de nem minden. Mit lehet tenni gyakorlatilag? Azt, hogy a rendszereink ellenálló képességét növeljük meg. Ez nem igazából csak stabilitásán, mennyire reziliensek a rendszerek, mennyire tudnak úgy válaszolni arra, hogyha hirtelen kilendül valamilyen szélsőséges esemény hatására, akkor ez visszatér nem szükségképpen ugyanabba az állapotba, hanem egy dinamikus ekvilibriumba. Melyek azok a módszerek, amelyek ezt lehetővé teszik? Ugye két nagy iskola van, amelyek most veszekednek, főleg a politikusok, és ez lesz Párizsban a partik konferenciáján, a 21. konferenciáján, a klíma IPCC panel 21. nemzetközi kormányközi konferencián, hogy most akkor mit tegyünk? Mitigáljunk, vagy adaptáljunk? Mitigáljunk, ami azt jelenti, hogy csökkentsük azt a széndioxid kibocsátást, amely no regret politika, tehát azt mindenképpen meg kell tenni. De hogy lehet valójában alkalmazkodni a klímaváltozáshoz? Hölgyeim és uraim, a klímaváltozás 90%-a vízzel, víz által és vízen keresztül manifesztálódik. Ha a klímaváltozáshoz az emberiség adaptálódni akar, akkor adaptív vízgazdálkodást kell csinálnia. Ahhoz pedig eszközök kellenek, ahhoz műtárgyak kellenek, ahhoz tározók kellenek. Milyen választása van az emberiségnek ebben az adaptációban? Ezért ennek a listának mindegyikért engem valószínűleg lelőnének. A kollektívért aztán még jobban. De nincs más választásunk. Az emberiségnek szüksége van több tározótérre, hogy az extrémot tárolja arra az időre, amikor az extrém minimum esete fordul elő. Itt nincs mese. Az az ideológiai vita, amit sokan folytattak itt Epsilon környezetünkben, hogy síkvidéki tározás az ez nonsens, minden tározásnak értelme van. És ha pedig már ott van, akkor annak a vízereit is ki kell használni. Norvégia 96%-át az energiájának vízből szedi, ezeket a 19. század végén kiépítették, háromszor kicserélték a turbinákat, gyakorlatilag tökéletesen ingyen van Norvégiának energiája. Megülnek egy nagy gázrezervben is, mert mázisták. Tehát van egy sereg más olyan adaptációs lehetőség, opció, amit figyelembe kell venni. Többek között nem szükségképpen a hard, hanem a soft részek is, mint például az integrált vízgazdálkodás. Ugye Magyarország az elmúlt 25 évben a dezintegrált vízgazdálkodásnak harcos példáját mutatta a világban. Ez nem megy. Ezt hál' Istennek felismerte a kormányzat, és ezen változtat. A jó kormányzás, korrupcióellenes politikák, megfelelő törvényi környezet, ezeknek a kidolgozása nagyon-nagyon fontos feladat. Aztán van még egy magánprojektem is, ami arról szól, hogy felvettem volna, mint látom, hogy senkinek sincs, elhoztam be igazolni, hogy én csokornyakkendőt hordok, aminek több oka van. Az egyik oka az, hogy a csokornyakkendőnek a carbon footprintje lényegesen kisebb, mint bármi más, egyszerűen az, mert kevés anyagból készül. Másodjára csokornyakkendő nem lóg bele a kávéba. És ez egy ritka olyan dolog, amit érdemes kihasználni. Harmadik pedig az, hogy a hölgyek szeretik. Ez a feleségem és a menyem. Visszatérve és fél a tréfával. Mi az tehát, ami a teendő? Ezt iparkodom lassan mondani, mert ezt nagyon érdemes internálni. Ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonság, energiabiztonság és vízbiztonság minimuma meglegyen, a tározást növelni kell. Nincs más opciónk akkor, amikor 25 éven belül az emberiségnek meg kell duplázni az élelmiszer termelését. És nem akar génmanipulációt. Az összes termőföld körülbelül 14%-a öntözött terület. Ez a 14% globálisan szolgáltatja az emberiség élelmiszerének 40%-át. Tehát az öntözésről való vita, az egy nem intelligens vita. Öntözés nélkül nem lehet az élelmiszerbiztonságot megteremteni. Nézzük azt meg, hogy vajon igazodik-e a hidrológiai ciklusban a víz eloszlása a népesség eloszlásához? Hát ezt nem teszi meg, és elég tisztán látható még erről a rossz minőségű ábráról is, hogy igazából a bajok valószínűleg Ázsiában lesznek, ahol a 60%-a a népességnek koncentrálódik, mindösszesen 36-35%-ával a vízkészleteknek. Tehát itt valószínűleg várható az elkövetkezendő évtizedekben egy olyan probléma, amivel már most kell törődni, nevezetesen vízkonfliktusok. Háború, erről is majd lesz. 15 évvel ezelőtt az ENSZ speciális közgyűlésén, amit millenniumi közgyűlésnek neveztek, összejöttek a kormányfők 192-en, és urbi elhatározták, hogy mostantól kezdve megmentik az emberiséget, és olyan célokat tűznek ki maguk elé, amik mérhetőek annak érdekében, hogy fel lehessen számolni minden gondok okát, a szegénységet. Ezért 2015-re kitűzték, ez volt a 2000-es millenniumi közgyűlés New Yorkban, hogy 2015-re megfelezik azon embertársaink számát, akik az abszolút szegénység alatt vannak, magyarul az $1 per nap bevétel alatt. Ehhez társult egy sereg társ cél, mindösszesen 7, ezek közül 2 volt a környezettel, illetőleg a vízzel kapcsolatos. Az első úgy szólt, 2000-ben 1,4 milliárd embertársunk volt, akinek nem volt hozzáférése ivóvízhez. A kormányok elhatároztak, hogy 2015-re megfelezik ezen embertársaink számát. És ez meg is történt. Ma, ennek az évnek a végére, 750 millió embernek nem lesz hozzáférése a vízhez. Ez persze egy etikai és egy morális probléma, és a többivel mi van, azt ott hagyjuk. De ez egy ütemezett program, aminek lesz folytatása. Azaz, a volt főnököm, a Ban Ki-moon kijelentette, hogy hát ez nagyszerű, elértük ezt a célt. Igen ám, de nem egyenletesen és nem univerzálisan. A Szahara alatti Afrikában, ha a mostani tendenciák és beruházások úgy folytatódnak, ahogy folytatódtak, akkor 2070 előtt az a cél nem lesz elérhető. Még rosszabb a helyzet azonban, és minek volt ez köszönhető? Kína, India új vízpolitikáinak, és amiben nagyon sokat ruháztak be vízgazdálkodásba. De egyebütt, mint Afrikában, változatlan súlyos a helyzet. Ha próbáljuk, ez egy ilyen furcsa topológiai gumitérkép, ha próbáljuk ábrázolni, hogy kinek, vagy hol vannak a nagy problémák, akkor kiderül, hogy Európa gyakorlatilag nem létezik. Az európai ember számára a víz nem probléma, oda megy a csapot, kinyitja és jön. Évszázadok hosszú munkájának eredményeképp ez egy történelmi folyamat volt. De nem így van Afrikában, nem így van Indiában, és nem így van Kínában, ahol az igazából nagy daganatok vannak. A másik cél pedig úgy szólt, hogy 2015-re megfelezzük azon embertársaink számát, akiknek nincs hozzáférése megfelelő szanitációhoz. Most ez tipikusan a diplomatákra jellemző szöveg. A megfelelő az egy olyan szó, ami a diplomatok úgy mondják, hogy intended ambiguity. Ezt direkt a szürkeségben hagytuk, hogy aztán utána lehessen interpretálni. Hát ez történt. Azonban emögött sokkal mélyebb gondok vannak. Több számot nem fogok mondani, de ezt érdemes megegyezni. 2000-ben, azaz 15 éve, 2,4 milliárd embernek nem volt hozzáférése minimális szanitációhoz. Latrinára gondoljanak, kollektív latrinára. Ma ez a szám 2,6 millió. Tehát ahelyett, hogy csökkent volna, mint hogy a vízellátásnál, csökkent és a cél irányába mozdult el az emberiség, itt növekedés van. Túl az emberi dignitással kapcsolatos alapelvekhez, ami nem engedhető meg, hogy ez megtörténjék. Azonban megint csak a szaharalti Afrikában 90%-a a kórházi betegeknek azért van ott, mert nincs megfelelő szanitációjuk. Minden második kórházi ágyat szanitáció hiánya miatt foglal el egy páciens. Aminek olyan szociális kihatásai vannak, és olyan kiesés az össztársadalmi termék megtermelésében, ami nagyon nagy probléma. Ha ez a trend folytatódik, akkor 2082-ben érje el Szub-Szahara Afrika a kitűzött célt. és mindez csak a jéghegy csúcsa. Mi van azokkal az embertársainkkal, akik úgynevezett osztott vízgyűjtőkön vagy felszín alatti víztartókon élnek? És az emberiség 40%-a, akiknek meg kell állapodniuk abban, hogy hogyan osztják meg a vizet. Ami egyfőre jutva egyre inkább csökken. Tehát merül fel ez a kérdés, és főleg a zsurnaliszták részéről, hogy lesz háború a vízért? És mindenki a szokásos gyanúsítottakat idézi be. Nílus, ugye 2 évvel ezelőtt Morsi rázta a kardot, meg mindent, hogyha az etiópok felépítik a reneszánsz gátat, akkor Egyiptom lerohanja Etiópiát, lévén regionális nagyhatalom. Jordán vízgyűjtője, Izrael-Palesztina, megvannak a vízmegállapodások, amiket 30 éve regulárisan violálnak. Ugyanakkor, még akkor véletlenül ott voltam Gázában, amikor a második intifáda kitört, ugyanakkor nap mint nap az izraeli Water Commissioner és a palesztin vízügyi igazgató napi kapcsolatban voltak, hogy oldják meg a vízellátást. Tehát a víz rendkívüli mélyen beágyazott az emberi pszichében. Amikor ezek a megállapodások megvoltak, aztán más is történt, erről majd egy pár szót talán egy perc múlva. Ezeken a szokásos gyanúsítottakon túl azonban nagyon ritkán beszélnek a valódi problémahelyzetről, ez pedig az Araltó vízgyűjtő lesz. Nos, nem az Araltó miatt, amit a szovjet megalománia gyakorlatilag elpárologtatott, amikor is 80%-át a Szirdarjának és az Ambudarjának elöntözték gyapott célokra, ami a szovjet hadseregnek, a Krasznaja Ármiának állította elő a fegyverekhez szükséges gyapotot, lőszergyapot, meg ilyeneket. De ez változatlan folyik. A gond ott van, hogy amikor a Szovjetunió szétesett, akkor egy konfliktus alakult ki a felső országok, ahol a víz keletkezik, Tadzsikisztán, Kirgisztán, és az alsó országok, ahol a víz felhasználás keletkezik, Üzbegisztán és Türkmenisztán. Az Amudarja, a Szirdarja vízgyűjtő 90%-a fentről származik, míg a felhasználás 90%-a lent. Itt van egy olyan konfliktus a sztánok és Irak között, ami valószínűleg nehéz lesz. Igaz-e tehát az, hogy van egy fenyegető vízválság? Ha csak azt gondoljuk, hogy naponta 6000 gyerek hal meg vízzel kapcsolatos katasztrófákban, akkor ez nem kérdés. Ugye ez mondjuk 12 jumbo jet, ami leesik. Ugyanakkor a víz bármennyire is konfliktus potenciállal terhelt, a nemzetközi együttműködés forrása. Az ENSZ-ben 27 évig tárgyaltak. Mondjuk ez az ENSZ hatékonyságától én valahol dolgoztam, és most már büszkén mondhatom, amit azelőtt nem mondtam. 27 évig tárgyalták a kormányok azt az egyezményt, amit úgy hívnak, hogy New York egyezmény, ami a nemzetközi vízgyűjtők nem hajózási hasznosítású felhasználásáról szól. 17 év után végre ez most hatályba lépett. Sokkal nehezebb a helyzet a felszín alatti vízgyűjtőknél, ahol a lineáris kauzalitás elve nem működik, mert ott sereg visszacsatolás van, attól függ, hogy a hidrogeológiai viszonyok milyenek, és a politikai topográfia milyen viszonyokat teremtett. Egy azonban kétségtelen, hogy a fejlődő országok zömében a csapadék eloszlás majdnem 0,9-es korrelációt mutat a nemzeti jövedelem megtermelésével. Vagy esik, vagy nem. Ha nem esik, az pech. Tehát mit kell csinálniuk? Tározást. Ám ha megnézzük a listát, hogy mi történt, akkor óriási nagy diszparitások vannak. Ez az Egyesült Államok példája, a felső sor, ami mutatja a tározóterek építésének a növekedését. Ma az Egyesült Államokban 86 ezer tározó van körülbelül. Ez indult 2 tucatnyival a keleti partvidéken, és lett már a 86 ezer ott a szélén. Gyakorlatilag ez volt az Egyesült Államok gazdasági potenciálnak az infrastruktúrája, amely az egészet alá támasztotta. Megváltoztatta a hidrológiai ciklust? Igen, megváltoztatta. Épp ugye a Nasszergát is, mindegyik megváltoztatta. Tehát az a álom, hogy térjünk vissza az ősállapothoz, ez nincs definiálva. Egyrészt az, mi az, hogy ősállapot, és ez hogyan van mérve. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy míg a gazdag országoknál az egyfőre jutó tározótér Észak-Amerika 6000 köbméter, Etiópiánál ez 43. amíg hamarosan a reneszánszgát nem kezd működni, ami 3 paksnyi energiát 6000 megawatt beépített kapacitással fog termelni. Végre Afrikának lesz szansa arról, hogy kiemelkedjék abból, amibe került a gyarmatosítás következtében. És ha már ott van ez a 6000 megawatt, akkor nézzük meg, hogy hogy oszlik ez meg, hogy oszlik meg a vízerő hasznosítás. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Észak-Európában, Nyugat-Európában és Japánban gyakorlatilag a beépített tározótereket kiépítették az előző generációk. Nagyjából. Nem egészen. De ami gazdaságilag és környezetileg elfogadható, igen. Afrikában a vízerő kapacitás, vízerő potenciál mindösszesen 6%-ig van kihasználva. Tehát ez megint egy morális kérdés, és ha egy gátot építenek, akkor sokan tiltakoznak jól fűtött lakásokban, Párizsban, Londonban és Budapesten. Azt a morális kérdést veti föl, hogy jogunk van az ő fejlődésüket, gazdasági fejlődésüket ilyen álideológiai, álmoralizálással megállítani? Akkor, amikor olyan sok opciójuk nincsen, szén nincs, van nukleáris opció és van a víz opció. De ha megnézzük az energiafelhasználást, ezt kölcsönvettem a globális energia jelentésből, ahol a totális energia körülbelül 70-80%-a származik hagyományos, illetőleg nukleáris energiából. Maradék 20% megújuló készletekből származ energia, aminek 75%-a vízerő. Tehát ha valaki azzal a lunatikus elképzeléssel jön, hogy a vízerő egy sztalinista koncept, hát akkor a Ferenc József is lunatikus volt, mert 906-ban szereztek tőle egy svájci cég a Duna Energia Hasznosítása koncepciót. Hát azt hiszem, az talán egy erős hipotézis. Térjünk vissza a klímaváltozásra, és lassan befejezem. Ez az ábrát Vörös Marti Károlytól, aki Charlie Vörös Marti néven ismer a szakma, és New Yorkban hidrológus professzor, kölcsönöztem. Ez egy szimulációs vizsgálatot mutat, egy globális szimulációs vizsgálatot. 3 szenárió vizsgálata, nem előrejelzés, szenárió. A szenárió az olyan, mint a karinti, hogyha a nagymamának 4 kereke lenne, akkor omnibusz is lehetne, ha 2, akkor biciklis lehetne. Tehát ez igaz, mi lesz akkor, ha, vagy mi lehet akkor, ha. Vörös Marték azt nézték meg, mi van akkor, hogyha a széndioxid duplázódás szenárió következik be. Hogyan változik a hidrológiai változékonyság a aszimmetria tényezővel mérve? Ezt a felső ábra mutatja. És a piros a szárazulatok, a kék a nedves területek. Mi történik akkor, hogyha csak a populáció növekedés a fő driver, és mi történik a kettő kombinált hatása? Ebből kiderül, hogy a változás 80%-a az a népességváltozásból származik. Tehát a népesség növekedésből, a populációnak az urbánus területekre való költözéséből, korszerkezet változásból és a migrációból. Ezért ezt jól tudni, amikor a klímaváltozásról beszélünk. Ez a nagy kihívás a klímaváltozással kapcsolatban. Nem az, hogy 2,5 fokkal melegebb lesz, mert azt hívjuk Acapulconak és oda megyünk nyaralni, hanem az a gond, hogy a hidrológiai ciklus elképesztő módon meg tud változni, egészen sérszőséget, eseményeket teremtve. A gazdasági hatások is rendkívüliek. A tavalyi boszniai, vagy az idei tavalyi boszniai árvíz, Dél-Kelet-Európa, Magyarország is ennek hatása alatt, illetőleg Dél-Kelet-Ázsia, különösen kitett területe. 10000 halnak meg évente. Egészen új jelenségek következtek be. Midőn az emberiség egyre inkább a felszín alá megy. Shopping mallok, mozik, sétáló utcák. Olyan jelenségek zajlanak le, hogy elönti a metrót, mint ahogy Prágában is történt. Ez Japánban egy nagyon heves áradás eredményeképpen. Gyakorlatilag, hál' Istennek, emberáldozat nélkül sikerült ezt megoldani. Vannak azonban nagyon súlyos korlátok, hogy mit tudunk a rendszer viselkedéséről. És mi az, amit mérünk a rendszer viselkedéséről. A politikusok általában felteszik azt, hogy ha elég szám okos ember összejön, akkor a dolgot meg lehet oldani. Ez adatok nélkül nem megy. Helyesebben az okos embereknek nagy lesz a szabadságfoka azt mondani, amit akarnak. ami a nagy probléma, az adatok, illetőleg azok feldolgozása. Megint csak a digitális forradalom következtében olyan hihetetlen fejlődés történt az elmúlt 25 évben, hogy a távérzékelés technikáktól ma már a telefonon érkezik Japánba az üzenet, mert tudják, hogy a cellámből hol van az állampolgár, hogy menj el innen, mert 2 óra múlva derékig ér a víz. Emögött elképesztő technológia van, matematikai modellezés, számítástechnika, és minden, ami ebben benne van. Mindennek a lelke, a modell, ebben elképesztő fejlődés volt. Domokos Miklós barátom nem abban őszült bele, hogy Bogárdi professzornál annak idején analóg modellekkel, meg kis mintákkal foglalkozott. Én nem abban őszültem bele, hogy Kozák professzornál igen egyszerű kis diffegyeneteket kellett megoldani, hanem abból őszültünk bele, hogy ezek napokig, hónapokig tartottak, és egyszer nem futott a program, összeesett. Az én diákjaim már ilyen dolgokkal foglalkoztak. Háromdimenziós sediment, víz, transport, összekapcsolás és interakciója. Hihetetlen komputer grafikával, olyan vizuálációval és olyan nagy adatkezeléssel, amire a mi generációnknak még csak esélyesen volt. Mára a legnagyobb probléma megfelelő modell kiválasztása lett. Tehát a tanulság az, ha nem méred, nem tudod menedzselni. Annyira egyszerű elvek ezek, mint ahogy egyszerű elv is. A mi szakmánknak nagyon nagy hiányossága volt, hogy nem tudtunk kommunikálni. Nem tudtunk alapvető igazságot kommunikálni a társadalomnak. Tudunk 15 nap nélkül internet nélkül élni? Nehéz. Tudunk 20 nap, még nehezebb, szerelem nélkül élni. De víz nélkül ez nem megy. Ez egy annyira erős üzenet, hogy ezt mi egyszerűen adottnak vettük, és nem tudtuk a társadalom ezt megértetni, és azt hittük, hogy nálunk van a panacea. Pedig hát fenét van. Egészen új technológiák. Ez a GRACE, egy olyan műhold pár, ami a gravitációs anomáliát méri. Gyakorlatilag két nagy szekrény, ami így megy körbe, nincsenek fizikailag összekötve, csak egy lézersugárral. És amikor ugye a Föld az olyan, mint egy krumpli, attól függ, hogy az anomáliák, gravitációs anomáliák hol fordulnak, hol van egy nagyobb tározótér, felszín alatti tározótér, hol van egy érc, rönk, vagy nagyobbacska, akkor ott más lesz a gravitáció. És amikor ezt észleli az első szatellit, akkor húsbe akar menni abba a ligba. Ezt a másik észleli, elmozdulását pedig a lézerfényen lehet rögzíteni, és abból lehet induktív módon következtetni arra, hogy mekkora volt az a tömeg, ami ezt a gravitációs anomáliát előidézte. Ez ma már működik. Mondjuk nagy víztartóknál, mint például a szaharai núbiai homokkő víztartó, ahol a legnagyobb vízkészlete van az emberiségnek. Igaz, hogy legutoljára holocén klíma optimumba esett az eső 10 000 évvel ezelőtt, de ott len van hihetetlen nagy mennyiségű fosszilis kő. Másik megint csak a távérzékelés hatásának tudható be, meg a digitális technikák hihetetlen fejlődésének. Az a pontosság, hogy csapadékmezők előrejelzését a meteorológusok megteszik, aminek primer haszna van a vízgazdálkodásban. Szóval valami elképesztően nagy haladás volt szatellithidrológiában, a térbeli adatok interpolációjában. És mégis ami van, az nagyjából az, hogy az adataink zöme Észak-Amerikában van, Nyugat-Európában, Japánban, Szingapurban, Murray Darling Basin, Ausztráliában, Schnitt. Németországnak, Németország hidrológiájáról több adata van, mint Afrikának egész Afrika hidrológiájáról. Na most ez nem csak egy morális dolog, hogy ezt nem lehet megengedni, mert a tervezési bizonytalanságnak az afrikai mérnököknek túl nagy lesz, hanem ez egy globális közös érdek, hiszen ezek ellen, adatok ellen kalibráljuk a modelljeinket. Tehát, hogyha a globális modellekben egy egész Afrika hiányzik, akkor a marginális bizonytalanság, ami ezzel együtt jár, az nagyon nagy. Ez egy összekötött állapot, egy kollektív állapot, amely mindahányan benne kell, hogy részesekkel legyünk, és részese is vagyunk. Mi akkor tehát a jövő? Lesz-e az emberiségnek elengedő vize a 21. században? Azt hiszem a válasz az, hogy igen. Feltéve, hogy meg lesz a politika akarat, ez a sine qua non. Ha nincs meg a politika akarat, és a politikusok bohócot űznek saját magukból, ahelyett, hogy végre komolyan vennék a vízzel kapcsolatos helyzetet, akkor nem lesz megoldás, és akkor bezáratjuk a boltot 30 éven belül. Meg lesz hozzá a kapacitás, a képzett fejek és agyak, ami ennek a megtételéhez kell. és meg lesz hozzá a pénzügyi forrás, amihez rögves hozzá kell kezdeni. Alakul a felismerés, hogy a víz, a politikai felismerés, hogy a víz lesz a 21. század legkomolyabb globális problémája. Pár évvel ezelőtt, 20 évvel a riói nagy környezetvédelmi és fejlesztési konferencia után, a Rio Plus 20, a 2012-ben, két évvel ezelőtt összejöttek a kormányfők, hogy megint csak próbálnak olyan feltételeket és célokat kiszabni maguk elé, amik a föld fenntarthatóságát tennék lehetővé. És ebben a víznek kiemelt szerepe van. A nagy probléma, a szakma nagy problémája tehát az, hogy hogyan tudunk több vizet tenni az emberi fejekbe, kivéve a politikusokét, mert ott már szignifikánsan elég van. Mi a végső következtetés? Az integrált intézmények szükségessége. Ez egy soft, ez egy politikai dolog, de enélkül nem megy. Az, hogy az adatbázisaink szét vannak csatolva, a felszín alatti adatbázis van az egyik intézményben, a felszín a másikban, senki nem ér hozzá, a meteorológiai szolgálattól pénzért kell venni az adatokat, jól lehet, azt a köz kifizette az adójából, az sem megy. Szóval van egy sereg olyan anomália, amit nagyon sürgősen, intézményesen meg kell oldani. Magyarországról úgy beszéltünk szépen tükörben nézve, hogy ha az ember végre okos embert akar látni, akkor az borotválkozás közben történik, hogy mi egy vízügyi nagyhatalom vagyunk. Sic transit gloria mundi, ez már rég nem így van. Az utolsó, aki ebben az volt, az a Lászlófi Voldemár volt. De változatlanul mondjuk azt magunknak, hogy mi egy vízügyi nagyhatalom vagyunk. Akkor, amikor az intézményeink szétestek, akkor, amikor a bajai főiskolára 16 diákot lehet rekrutálni, akkor, amikor 13 doktorandusz hallgató van vizes a műegyetemen, akkor ennek az országnak sem lehet megoldani a vízügyi problémáit. Van elmozdulás. Van egy-két politikus, aki ezt nagyon... nagyon támogatja. Két évvel ezelőtt volt itt egy nagy paláverról, a Ban Ki-moontól kezdve, aki él és mozog az ENSZ-ben, ide lehetett hozni, és nagyon fontos határozatokat hoztak. Aminek az egyik eredménye az, hogy a fenntartható fejlődési célok, amiknek a definíciója most történik, egy arra kialakított kormányközi munkacsoportot, egy magyar diplomata vezetett, Kőrési Csaba, a Nyőrki nagykövet, abszolút zseniális munkát végzett. Olyannyira, együttműködve a vízes szakmával, a nemzetközi vízes szakmával, olyannyira, hogy úgy tűnik, hogy a 17 fenntarthatósági cél közül ugye a hatodik az a víz lesz. Azaz megszületett az a politikai akarat, és reméljük, hogy ezt nem lövik le szeptemberben, mert a végső döntést a közgyűlés fogja hozni. Én minden politikusnak kiparkodom az égóját valahogy egy kicsit úgy feldzsezzelni azzal, hogy azért nekik is legyen egy kis céljuk. Kennedy mondta még a halál előtt egy hónapra, hogy aki megoldja a világ víz problémáit, az két Nobel-díjat érdemel. Egyet a tudományért és egyet a békért. Köszönöm a figyelmüket.
Meghívó csatolmányában közölt mellékletet, amely még több konkrét adatot szolgáltat a világ vízhelyzetéről, akkor aránylag eléggé tiszta képe lesz arról, hogy mi az a probléma, amit jelenleg kezelni kellene tudni, de hát szemmel láthatólag nem tudunk. És mivel itt ma este nekünk nincs módunk arra, hogy erre javaslatot tegyünk, ehelyett én szeretnék egy alternatív javaslatot tenni, már csak azért is, mert ez a vizes beszélgetéseinknek a befejező része, és elmondani azt, amit a levélben nem tudtam megírni, de nagyon motoszkált bennem, és ez pedig a következő, hogy megpróbálok belehelyezkedni nem annyira az értelmiség, mint inkább a tömeg, az egyszerű ember aspektusába, és úgy feltenni a kérdést, hogy kedves vízügyesek, én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én nekem valóban folyik a csapomból a víz, és mivel szolidáris vagyok, és a jó cselekedetek iránt elkötelezett ember, tényleg izgat is, hogy mi történik Afrikában. Csak az a baj, hogy nem csak önök, hanem a természetvédők, a környezetvédők és a politikusok is borzasztóan meg össze-vissza kavargatják az agyamba a gondolatokat. Soha nem tudok egy koherens álláspontot magamnak kialakítani, hogy hogyan is szemléljem ezt a kérdést. Az oka egyszerű, hogy mindenki lefegyverző érveket hoz föl a maga igazának a bizonyítására. Itt voltam most is ma este, végig hallgattam ezt a kitűnő előadást, és meg vagyok róla győződve, hogy a víztározónál fontosabb dolog nincsen a világon. De elmegyek egy másik előadást meghallgatni, ott azt bizonyítják, hogy a természetbe való bevelepiszkálásnál rondább és elviselhetetlenebb dolog nincs a világon. Tessék mondani, kire hallgassak. Netán a politikusokra, akiket ugye én választottam, és eldöntik helyettem, hogy kinek van igaza. De hát ezt már többször megtapasztaltuk, hogy ilyen nincs, ez nagyon nehezen is működik. Ezért én szeretnék tenni, mint tömeg, egy alternatív javaslatot, amelynek a lényege a következő, hogy próbálják az emberek politikai megrendeléstől függően, a vízügyesek, a környezetvédők és a természetvédők, persze tudom, még egy csomó más is kellene, a beszélgetéseket nyugodt körülmények között folytatni egymással. Mit értek nyugodt körülmények alatt? Eddig mindig csak olyankor hallottam vízről, amikor nagy volt a baj. Cián jött le a Tiszán, árvíz volt, vagy a Bős-Nagymaros körül. Hadd ne soroljam, mindenki ezt nagyon jól ismeri. Az én problémám az, hogy ilyenkor mindig egymásnak estek a különféle szakemberek, és elkezdtek egymással háborúzni. És én hol ide kaptam, hol oda kaptam a fejem, sose tudtam, hogy kire kéne hallgatni. Mi lenne, ha most ebben a csendes, posványos békeidőben próbálnák ezek a különféle szakemberek az érdekeiket egyeztetni, és eljutni addig a pontig, amíg nagyon csúnyán összevesznek, majd utána megbékélnek, és megállapodnak valamibe, hogyha majd az a baj előáll, mi lesz az, amit majd közösen képviselünk. Igen, tudom, mondja most valaki azt, hogy hát hiszen erre van a politika, adjon megrendelést, zárja be őket egy ilyen nagy terembe, mint ez, vagy akár a bazilikába, és ne engedje ki őket addig, ameddig közös nevezőre nem jutnak. Nos, hát ebben már többször csalódtam, ez így nem megy. Ha a politika ad valamire megbízatást, annak politikai céljai vannak. Az, amit itt ma este hallottunk, vagy amit abban a mellékletben, a Somodi-féle írásban elolvashatunk, az azt jelzi, hogy ennél sokkal nagyobb probléma van annál, mint sem, hogy a politikának egy ilyen napi szintre süllyesztett változatának megrendelésként szerepeljen a dolog. Tehát el kellene jutni az értelmiségnek addig a civil kurázsig, amíg el tudják dönteni, hogy milyen formában akarnak megegyezni egymással. Ezt az elvárásomat, amit én most személyemben fogalmaztam meg, arra alapítom, hogy Európa II. Világháború utáni történelme számomra a kompromisszumkötések történelme. Mindenkinek meg kell állapodnia valamiben, bocsánat, nem európai, az Európai Unióé. Ezért bennünket sem ment föl semmi az alól, hogy ne kezdjünk egymással tárgyalásokat azokról a kérdésekről, amelyek szétválasztanak bennünket, hogy békeidőben készüljünk fel a háborúra. De az egy lehetetlen dolog, hogy ezek az értelmiségiek csak akkor találkoznak egymással, hogyha cián folyik le, vagy árvíz jön le a Dunán, és akkor különféle koncepciók ütköznek meg egymással. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan mondtam, hogy mi az álmom, de pontosan azért tettem ezt, hogy ezzel provokáljam önöket arra, hogy ne arról beszéljünk, hogy ezek az adatok helyesek vagy sem. Nem arról, hogy az előző három előadásban még mik hangoztak el, hanem hogy hogyan lehetne valami érdembeli dolgot tenni azért, hogy különösebb külső ráhatás nélkül ezek az emberek beszéljenek egymással, állapodjanak meg, és legyenek kész sablomjaik, amit a mérések, a megegyezések alapján kompromisszumként fel tudnak nekem mutatni, hogy egy picit nyugodtabban tudjam este lehajtani álomra a fejem. Elnézést, hogy ilyen hosszú voltam.
Olvastam az előző találkozó egyik hozzászólását, ami úgy szólt, hogy úgy tűnik, hogy egy kommunikáció beindult a vizes szakma és a többiek között. Hát ezt jól lehetne, hangsúlyozom, én majd 30 évig nem éltem itt. Tehát nem merek nyilatkozni, és nem ismerem annyira a helyzetet, hogy merjek nyilatkozni. Tehát vannak-e olyan intézmények, hogy ez a párbeszéd elinduljon? Az hiszem már elindult. Talán te mondtad, Ábel, vagy valaki más, hogy a vizes szakma átment egy olyan transformáción, vagy lelkiismert vizsgálaton, amikor is azt kérdeztük magunktól 25 évvel ezelőtt, hogy hol rontottuk el. Ezt nem biztos, hogy mindenki megtette. Jó azt úgy elvégezni, mert abból sokat lehet tanulni. De azt váltig állítom, visszatérve a magyar valóságra, hogyha nem alakul ki egy olyan kommunikáció a civil társadalom és a szakma között, amikor is a szakma meghallgatja a civil társadalmat, vagy meghallgatja a nem kormányzati szereplőket is, akkor az nem viszi útra. De azt hiszem, ez megváltozott. Tehát én nem látom olyan sötéten, hogy itt valami nagy baj lenne. Felnőtt egy új generáció, mára mennyire felnőtt. Ahogy említettem, van egy óriási nagy szakadék az őszhajúak, meg akinek még egyáltalán van haja, és azok között, akik ma a derékhad lenne. Alig van 40-es ember, aki ezeket a dolgokat értően és felelősséggel át tudná venni. De attól, amikor a szakmát kikiáltották prügelknábjának, és mindenki püfölte jobbról-balra, annak nagyon hosszú távú sajnálatos hatásai voltak. Én most iparkodom körbejárni a magyar egyetemeket, és ahol vizes oktatás van, és úgy nagyjából megérteni, hogy mi a helyzet. Azt hiszem, az egy túlzás lenne azt mondani, hogy ez egy divat szakma. De azt, hogy ennek az országnak a léte sok tekintetben attól fog függeni, hogy a környező országokkal hogy tud vízmegállapodásokra jutni, hogy tudja azokat operatívan alkalmazni, az igenis nagyon-nagyon fontossá teszi ezt a szakmát. Ezt próbálom a diákoknak valahogy átpentálni, hogy jó szakmát választott.
Szeretném megerősíteni azt, hogy valóban elindultunk valamilyen úton, csak még azt nem tudjuk, hogy jó irányba megyünk-e vagy sem. Az EU-nak nagyon sokat köszönhetünk a víz tekintetében, elsősorban szemléletformálás okán. Másodszorban az, hogy az elmúlt N év vízügyi beruházásainak, fejlesztéseinek 98%-a EU forrásokból történt. De ennél sokkal fontosabb a szemléleti változás, aminek az a lényege, hogy van az EU-nak a vízkeret irányelve, amit nem akarok mondani a részleteket, sokan jól ismerik, az a lényege, hogy vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell csinálni. Magyarországon van 42 úgynevezett tervezési egység, mind a 42-nek van egy-egy saját vízgyűjtő gazdálkodási terve, és az EU kötelezi a népet arra, hogy ezt a tervet a helyiekkel meg kell beszélni. Tehát a helyiekkel konkrét dolgokról szó kerül, nevezetesen, hogy hol kell javítani a vízminőséget, hol nem szabad termálvizet kivenni, hol szabad termálvizet kivenni a fürdőköz, és ez egy nagy kommunikáció. Ugyanez igaz az árvízkockázat kezelési tervre, ugyanez igaz a nagyvízi meder kezelési tervekre, tehát a társadalom és a szakma között igenis megindult egy profi párbeszéd, amit profi kommunikátorok vezényelnek. Ugyanakkor ez a hang, minthogyha tök süket fülekre találna a politikánál. Van egy kedves volt államtitkár, aki most nagyon hősként akarja föltüntetni magát, hogy ő mi mindent tett kormányzati pozícióban a környezetvédelemért, és bedöntötte a 100 éves vitukit. Tönkretette azt a vízrajzi adatbázist, ami nélkül nincsen Magyarországon természettudomány. És sorolhatnám még ezeket a dolgokat. Hangsúlyozom, párt és aktuál politikától teljesen függetlenül, mert aki az elmúlt 20 évben mindezt kitalálta, az, szóval, hogyha pessimálni akarnánk a lehető legrosszabb lépéseket minden pillanatban, akkor ezt épp ésszel összehozni nem lehet. Tehát én nekem az az érzésem, hogy igenis a szakmának, ha egyáltalán szabad ezt a kifejezést használni, a legfontosabb feladata az, hogy eljusson a politikának a tudatába, mert nem a környezetvédő és a vizes, a természetvédő és a vizes, a helyi lakos és a vizes között van az igazi probléma, hanem az, hogy a politika ma már csak média célok által vezérelt, és csak pénz által vezérelt, és semmi, de semmi más cél nem jut el a tudatáig. Csak ez a kettő. Médián keresztül a politikai hatalom, pénzen keresztül a politikai hatalom. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor ezek a bajok csak fokozódni fognak. Természetvédőkkel egyre jobban van a szakma. A nemzeti parkok egyre több vizes mérnököt alkalmaznak, mert pontosan... Én a természetvédőkről beszélek. A természet... Nagyon, nagyon, nagyon fontos a különbségtétel, ugyanis a természetvédők rájöttek arra, hogy ugyan nem szabad belepiszkálni a természetbe, de ma már a vizes élőhelyeket nem tudják fönntartani belepiszkálás nélkül. Tehát ma már az, hogy az ő céljaik teljesüljenek, ehhez kell egy bizonyos hidrotechnikai furfang, kell hozzá persze a hidrobiológia, meg stb. Amihez mi nem értünk, együtt jobban értünk hozzá. A környezetvédőkkel kapcsolatban nem vagyok ennyire optimista, mert a környezetvédők általában védik a környezetet, nem konkrétan, és amikor nem konkrétan védjük, akkor már általában sok a baj. Bocsánat, hogy sokat beszéltem.
Egy kiöregedett vizes, aki csak nézi és tanulmányozza a világ apró dolgait, hála az internetnek, és elnézést, hogy ilyen bevezetővel indítom. De úgy vagyok vele, mint az orvostudománnyal. Ha elmegyünk az orvoshoz, a szememet nézi, csak a szemhéjamat nézi, vagy csak a kezemet nézi a reumatológus. Ugyanígy vagyunk mi a most műszaki szakmákat, ha mondom. Nem értjük egymást. Megmondom őszintén, mikor annak idején a Gergácsnak feltették a kérdést ezért 25 éve, hogy mi lesz a valamelyik galambbal. Mondták a környezetvédők, mert éppen most nem tudnak szaporodni, nem tudom milyen ok miatt, akkor azt mondta, hogy bocsánatot kérek. Az ember is ugyanannak a természetnek a része, mint a gerlemadár. Na most állandó konfliktusba nyúzzuk egymást, és most hunjuk be a szemünket, Európa ritka. Ha az Uralig nézzük, nincs egy milliárd. Tessék megnézni, mennyi ember lakik Indiában, meg Kínában. Jönnek, tessék elmenni a csarnokba vásárolni, hölgyeim, uraim. Minden harmadik eladó, hogy kell mondani? Ferdeszemű, úgy jó? Jönnek ide, jönnek. De ott még mindig van utánpótlás nálunk, meg ugye nincs gyerek, mert hölgyeim, uraim, nem tudom, rajtunk múlik, ki múlik, én rajtam már biztos nem. Tehát nincs utánpótlás. Na most itt van ez az egész vizes kérdés. Családon belül is múltkor olyan cirkusz volt, mert rászólok az unokáimra, hogy ne pancsolj már, a jó Isten áldjon meg, miért kell fél óráig az zuhany alatt állni? És elkezdtem neki mondani a mongol példát, mikor kint jártam, hogy ugye 300 liter per fő per nap tervezési irányelv, és a nullát nekem mindig lehúzta a tárgyalópartner. Mondom ezt a Szlávik Lajos úrnak, hogy nem tudom, hát mi baja van ennek? Azt mondja, Ildikó jurtában lakik, ha hazavisz ötvödör vizet, akkor az egész család pancsolt egy hétig. Mert ugye így pancsolt, csak kezet meg arcot most. Tehát azért mondom, nem értjük, még itt se értjük. A másik kérdés, ugye most már fölvetődött a kettős vízvezetékrendszer kellene, mert mi a fenének öblítjük mi a WC-t a ivóvíz minőségi vízzel. Nem lesz itt kettős víz, csak PET-palackból fogunk inni vizet. Úgyhogy elnézést kérek, én most a múltkor azt mondtam valakinek, hogy sajnálom, és egybe örülök, hogy nem élem meg a 2500-at. Mert nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy lábat lehet majd mosni, meg arcot Budapesten, de Bangladesbe, nem, Afrikába, lehet, hogy ott meg nem, elképzelni nem tudjuk. Internet korszakába se. Elnézést, ez csak egy ilyen, hogy mondják, töprengés volt, és fájó töprengés, mert nem így kéne lenni. A szakma tudná adni hozzá a segítséget, és mégsem tudjuk adni, mert nem kell. Jobban kell a diszkó vagy a vasárnapi nyitvatartás. Bocsánat.
Igen. Bart András vagyok, a Magyarországi Földtanintézetben dolgoztam 35 évig, sokáig a vízlabor vezetője voltam. Egy olyan kérdés, illetve hát, hogy mi a véleménye egyik a magyarországi arzénes vizekkel kapcsolatos fejleményekről, vagy arról a helyzetről, ami ugye kialakult. Tehát tudomásom szerint mi is benne voltunk ebbe a projektbe elég hosszan. Ugye levitték 10 mikrogram per literre a egészségügyi határértéket Magyarországon is EU-s nyomásra. Nagyon sokan azt mondták, hogy lobbizni kéne, és egy 30 mikrogram per literes határ az Magyarországon megfelelő lenne, akkor lenne elég higító víz a délalföldi területen is ahhoz, hogy el tudják látni az embereket vízzel. Ezt a magyar lobby nem tudta elérni. Most nyilván nem akarok a részletekbe belemenni, hogy mennyi tengeri halat fogyasztunk, és hogy alakult ki ez a 10 mikrogram per literes határ, de pillanatnyilag tudomásom szerint van egy olyan nagyon nem jó megoldás, hogy egy elég kezdetleges adszorpciós technológiát használnak a délalföldön katonai cégek, ami minden csak megoldásként nem jön szóba. Tehát úgy gondolom, hogy itt a magyar szakma csődöt mondott érdekérvényesítés terén az EU-val szemben. Egy másik kérdés, hogy mi a véleménye arról, hogy ütre különböző cégek nyomják ezeket a házvíztisztító berendezéseket, tehát reverse osmózisos elven kiveszik a vízből az összes iont, aztán vagy visszapótolják, vagy nem. Borzasztó nagy számban adják el ezeket a berendezéseket. Ha kevés pénze van a vevőnek, akkor nem ellenőrzik, bakteriálisan nem felügyelik. Sokan azt mondják, hogy itt megint arról van szó, hogy borzasztó nagy összegek játszanak, és ezért gyakorlatilag senki nem önt úgymond tiszta vizet a pohárba. Szerintem ez is egy borzasztó káros dolog, hogy erről nem beszélünk, nincs semmiféle egyetértés ebben az ügyben. És akkor egy nagyon gyorsan egy harmadik, ez kérdés, nem értek hozzá igazán, hogy a palagáz kinyerésével kapcsolatos technológiák során mennyire érzi komoly problémának a vizek elszennyeződését, és milyen volumenű ez? Köszönöm.
A szakmai kérdések miatt itt álljunk most egy pillanatra, és hallgassuk meg, hogy mit válaszolsz erre.
Hadd kezdjem azzal, amit Ildikó felvetett, és ezt kevesen tudják, a PET palack versus a vezetékes ellátása. Hát ez a világ egyik legnagyobb üzlete. Ugye egy köbmét, egy PET palacnyi víz, egy liter. Én a nyugatára pajárákat ismerem, nem tudom, hogy mennyi. De egy palack az nagyjából 1 euró. Egy köbméter vezetékes víz, 1000 liter, szintén 1 euró. Na most azért, ha valaki azt hiszi, hogy ezek a vizek Evianból jönnek, akkor az az egy nagy vitás, nagyon kellemes állapotában eledzi. Tudnék, amit ma csinálnak, és erre megvannak a technológiák. Szétszerelik a vizet, és adott recept szerint összeszerelik. Olyan receptúra, amit akar. Ha akkor Badoa lesz, akkor belőle Evian lesz, ha akarja, minden. Mondjuk parádét az nehéz. De ez a világ egyik legnagyobb üzlete. Nem ez a megoldás. A megoldás a közelmi vízellátás és a jó minőségi víz. ami Nyugat-Európában a politikusok ezt megértették. Hollandiában például gyakorlatilag nincs különbség az ív, nincs, sőt elméletileg sem, nincs különbség a vezetékes víz és a palackos víz között. Csak ugye az divat, hogy amikor mennek az emberek és lóbálják, mint az amerikai turisták a kis palackot. Tehát Magyarországnak ide kellene eljutnia. Ugye sokat beszél, és elnézést kérek, hogy nem ismerem a helyzetet, amennyire kellene minden részletében. De több kollégával és baráttal itt beszélgetve az elmúlt hónapokban, azt gondoltam, jó, te beszélsz Afrikáról. Az... És nálunk, amikor elmentem Kelet-Szlovákiába, és elmentem Kelet-Szabolcsba, ahol cigány településeket néztem meg, és ahol rögtön Kampalában éreztem magam, sőt Kampala lényegesen civilizáltabb állapotban volt a szegények vízellátásában, nem adományként, hanem belevonva őket ebbe a munkába. Szóval azért még nekünk is vannak itt teendőink, márpedig a szegény populáció felemelésének ez egy nagyon fontos eszköze lehet, a víz, szanitáció és a higiénés oktatás. Kettős vezetéket egy-két helyütt csinálják. Most erre szokás azt mondani, hogy blame the Romans, szidd a rómaiakat, mert ez a Vitruvius meg az ő társasága volt, akik itt a nagy bajt elkövették, hogy ivóvizet használnak a szenny tovább szállítására. Száraz szanitáció vagy egy opció. Hongkongban volt egy projektünk annak idején, ahol tengervízzel próbálták megoldani, és egy csomó kísérlet volt. Nagyon nagy gond azonban a borsza primitív, de nagyon nagy gond volt a korrózió. Tehát tengervízzel ment a másik hálózat, és az nem nagyon működött. András, te olyanokat kérdeztél tőlem, amire nem mindegyikre tudok válaszolni. Ugye, hogy Magyarországon miért 10 mg az arzén, amikor mikrogram per liter az arzén. Ha jól tudom, a WHO határ az 30 vagy 50, a kettő között van, sokkal liberálisabb. Hogy miért lett ebből 10 mikrogram, azt nem tudom neked megmondani. De ez ugye lent van a déli határon, meg Vajdaságban. Ahol nagy gond, az Banglades. Házi víztisztítók, az megint csak egy nagy üzlet. Én mindegyikre válaszként, ne haragudj, nem térek ki a válasz elől, de a vezetékes vízellátás mindenképpeni javítását szorgalmazna Magyarországon. Szóval ha az a színek van onnyi annak, hogy ez az ország civilizált legyen. Szóval tessék? Persze, és az nagyszerű. Hát ugye a közműoló azért a záródik lassan össze. Most már 70-75%, ami a csatornázottságot, illetve a szennyvíz. Ez egy fantasztikus eredmény volt. Erre büszkének kell lenni. A palagáz víznyeződésnek hatása, az inkább egy általánosabb választ adnék, amit te tudsz, meg tud mindenki, aki a hidrogeológus, hogy... Ugye a nem megfagyott vízkészlet 90%-a a felszín alatt van. Ez elképesztően nagy adaptációs lehetőséget biztosít az emberiség számára. Csak a baj az, hogy ez egy igen sebezhető készlet. Amennyire a felszínvizeinket, hogyha elszennyezzük, már pedig ezt nagy intenzitással cselekedjük, akkor tisztító művekkel azért gyakorlatilag majdnem mindent ki lehet vonni. De ha egy felszínalatti víztartó elszennyeződik, akkor az óriási nagy baj. Azzal sokat nem lehet tenni. Nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, itt pláne Magyarország, úgyhogy erre nem tudok konkrét választ adni, ha csak azt nem, hogy valami furcsa dihotómia alakult ki a szakmában, és ha ugye azt nézzük, hogy az összes vizeinknek, édesvizeknek körülbelül jó 90%-a felszín alatti. És ha megnézzük azt, hogy a tudomány erre hogy reagált, felszínvizekről írtak a cikkek 90%-át, és 10% a felszín alattiak. Tehát egy tökéletes, egy furcsa inverzió van, amit én egyszerűen nem értek. Valószínűleg azért, mert a felszínügyek sokkal, mint általában a felszínügyek sokkal könnyebben kezelhetők. Ha megint az történt az elmúlt 20 évben, hogy a hidrogeológiában elképesztő fejlődés történt. Szóval olyan modellezési technikáik vannak, amiről álmodni sem lehetett mi 30-40 évvel ezelőtt. Szóval reménykedni lehet, hogy ezek a dolgok azért, hogy helyre rázódnak. Én egy felszínes hidrológus vagyok, de mindenkinek azt próbálom mondani, hogy vonuljon illegalitásba, és próbáljon felszínálati dolgokkal foglalkozni, és megérteni, mert ott van a megoldás kulcsa.
Egyetlen egy dolgot szeretnék vitatni, amit te mondtál az előbb, hogy a politika a hibás az előállt helyzetért. Én azt gondolom, hogy a politika az pontosan olyan, mint amilyen mi vagyunk, a közönség. Tehát az a megcsalt férj, aki dühében, mert tetten érte a feleségét, hogy valakivel megcsalja, és nagy indulatában kidobta az ágyat az ablakon, mert hiszen ott történt a megcsalatás, az kicsit olyanok, mint mi. Mi úgy gondoljuk, hogy a politika az egy tőlünk független valami. Azok mi vagyunk. Mi képeződünk le benne, és ezért kérdezem azt vissza, hogy ha egyszer egy ilyen helyzetben létezünk, akkor hogy lehet úgy eljutni a tömegek felvilágosításáig, tehát hogy tudják, hogy mi a különbség, tehát hogy egyáltalán a problémát érzékeljék, ha nem csak a szakma, hanem még a politika is tovább zavarja ezt a képet, hogyan lehet úgy, és ez a legsúlyosabb problémám, hogyan lehet úgy valamiféle dolog mellett lobbizni, hogy azok, akik ebben érdekeltek, nem tudnak összefogni, és egy közös koncepciót kidolgozni arra, hogy mi volna nem az egyedül üdvözítő, de legalább a praktikusan most megoldható, vagy kezelhető helyzet. Tehát elnézést kérek, hogy ezt most így oda-vissza passzoljuk.
Ebből persze nem lesz egy értelmes vita, mert én erre nem tudok válaszolni. De rögtön egy példát mondok. 3 évvel ezelőtt, az előbb már citált kedvenc államtitkárunk, kiadott egy papírt, felszín alatti vízkészlet, minden környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség megkapta, hogy innentől kezdve új ivóvíz kút létesítésére engedélyt kiadni tilos. És csak felszíni vízből szabad ivóvizet előállítani. Megvan nálam a papír. Nem hülyéskedek. Az egész szakmának égnek állt a haja. Mindenki őrjöngött, 3 felügyelőség igazgatót kirúgtak, kész. És innentől kezdve a dolog megélhetési kérdésé vált. Tehát akkor, amikor a szakma, és még egyszer mondom, nem Fidesz, nem MSZP, nem politikai kurzus kérdése, ezt éljük idestova. 1987 óta. És hosszú idő, és egyszerűen nem tud előjönni a hangunk, mert mindenütt megbicsaklik elsősorban megélhetési kérdéseken. Egyfelől, másfelől, amit mondtam, a politika egyre kevésbé izgatja magát a szakmák és a kopogós tények által, mert egy dolog érdekli, médián keresztül a politikai hatalom megszerzése és a pénzen keresztül a politikai hatalom megszerzése, megtartása. Legalábbis én így érzem, mert az utóbbi időben valami hajmeresztő ostobaságokat tudnak csinálni.
Köszönjük. Ki az, akinek még hozzáfűzni valója van? Akkor nekem nem maradt más, mint az, hogy megköszönjem a részvételt. Elbúcsúzzam azoktól, akik a számítógépen figyelnek bennünket, és önöktől is, azzal, hogy nagyon sok mindent megértettünk abból, ami elhangzott a 4 alkalommal, és természetesen igyekszünk ezután is a figyelmünket erre koncentrálni, de egészen addig, ameddig ennek a dolognak nem alakul ki valamiféle civil kurázsia, hogyan lehetne együttműködni olyan dolgokban, amelyek alapvetően fontosak és lényegesek számunkra, addig folyton folyvást a politika játékszerei leszünk, hiszen azt az embert, akit azzal bíztak meg, hogy erre a kérdésre racionális választ adjon, ha itt állna most, elmondaná, hogy micsoda súlyos visszaélések történtek vízkivételügyben Magyarországon. És neki most már végre itt volt az ideje, hogy ezt most megtegye. Elnézést, csak példaként mondom, mindenki el tudja magyarázni a bizonyítványát. A probléma az, hogy közben a karaván halad. Magyarán ez a helyzet, amiről a mai előadás szólt, egyre közelebb van hozzánk, és nem kell 2500-ig elérnünk, elég, ha 2050-re előre tekintünk, annak is eléggé súlyos következményei vannak, vagy várható következményei vannak. Még egyetlen egy dolgot, hogy nekünk egy ilyen vitakörnek Természetes, hogy nem az a feladat, hogy ezeket a kérdéseket megoldja. De hiszen pontosan az a kérdés, hogy mivel tud az értelmiség ebben a jelenlegi helyzetben, vagy ami most már évek óta fennáll, hogy születik számtalan szebbnél szebb gondolat, és remek tervek, és elképzelések, és egyebek, és valahogy, hogy nem látszik belőle az, hogy mi az, amit ebből az embereknek kommunikálni lehetne, mi az, amiről az embereket meg lehetne győzni. Hiszen egy csomó iskolában más tanít a fizikatanár, és más tanít a környezetvédelmi szaktantárgyat tanító. És a gyerek meg próbálja magát összerakni. De hát társadalmi szinten ez még katasztrofálisabb nyilván. És elnézést, hogy itt rekeztem be a magam beszédét is, és mondom azt, hogy bocsánatot kérök, itt mi nem, semmire nem tudtunk választ ígérni. Csupán csak annyit, hogy ezek a kérdések mind olyanok, amelyben mindenek előtt nem a közönségnek és a politikának, mindenek előtt a szakmának kellene tudni megállapodni egymással, a legeltérőbb és a legkülönfélébb szakmáknak, mert amíg annak a minimuma nem történik meg, addig az emberek csak a csatazajt hallják. Azt, hogy már megint nézetek ütköznek, és nincs mi mögé oda nem felsorakozni, megérteni, hogy egyáltalán miről beszélnek. Tehát az a fajta társadalmi közöny, ami a vízügyet jelen pillanatban körülveszi, azt tartok tőle, hogy még egy csomó más kérdéssel is hasonló módon működik, de ez perceken belül a bőrünkre megy közvetlenül, hogyha nem sikerül valamit kitalálni. És ezt nem nagyon tudom elképzelni másféleképpen, mint az, hogy ezek a körök, akiknek ez a feladatuk, értelmiségi létüknek az attribútuma, hogy együttműködve egymással kitalálják, hogy mi az, amit kéne közösen üzenni, és akkor jön még a nagyobbik probléma, hogy fogják az emberek ezt elhinni. Én felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a reformkor, mint eszme, egy fantasztikus gondolat volt a maga idejében. Tudósok, népmeseírók, politikusok ezrei dolgoztak azon, hogy az a fajta regényes magyar történelem, ami most a tudatunkban él, ez a kisiskolásoktól kezdve tanítandó legyen, és a gondolkodásunkat megszapó történelem felfogás legyen. Magyarán, ha egyszer eljut majd a szakma addig, hogy meg tud egymással állapodni, akkor mi ki kellene találni, hogy hogyan fogják tudni ezt az emberek megérteni és magukévá tenni. Hogy fog ugyanúgy közhiedelemmé válni, mint a reformkor idején kialakult nemzetfelfogás. Csak példaként mondtam, még számos más lehetne. Nagyon szépen köszönjük az előadónak a kitűnően dokumentált előadást. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik az utolsó pillanatban segítettek összeállítani a technikát, hogy ez lehetővé váljon számunkra. És köszönöm azoknak, akik eljöttek, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel.